itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Hát nem fogom itt magam legyezgetni. Majd tényleg beszerzünk ventilátorokat, mert az durva. De ti vagytok a hősök, akik itt vannak, a nem tudom hány millió fokban. Olvastam pont egy posztot a Facebookon, valami ilyesmi volt, hogy lehet, hogy tényleg meg kéne térnem, mert már ezt a 40 fokot sem bírom, hogy bírom majd a poklot. Úgyhogy amennyi nem ilyen lesz, ott lesz légkondi, vagy nem tudom. De készültem nektek egy tanítással, már idefele gondolkodtam, hogy hogy lehetne lerövidíteni, vagy hol lehetne félbehagyni, hogy ne legyen nagyon hosszú, hogy tényleg itt ne süljünk nagyon meg, vagy puhuljunk puhára. Úgyhogy lehet, hogy majd improvizálni fogok benne, ahogy az Úr vezet. De megyünk tovább az Apostolok cselekedetei könyvünk tanulmányozásában. A 13. résznél vagyunk, és a Jonatán tanított legutóbb, és a 13. versnél hagyta abba. És itt fogjuk fölvenni a 13. versnél a fonalat. Jonatán elmondta a legfontosabbat erről a versről, de én még egy-két dolgot szeretnék mondani, ami bevezeti majd a következő pár verset még. Úgyhogy az Abcsel 13-13-nál fogjuk kezdeni. A mai tanításnak azt a címet adtam, hogy vezetés és követés. És arról fogunk ma beszélni, hogy mit jelent vezetőnek lenni, milyen a jó vezető, mikor kell követni, kit kell követni, hogyan kell követni, milyen a jó követő. Beszélünk ma gyülekezeti rendről, rendszerekről, a szolgálatokról. Tehát kicsit ezt a témát fogjuk körbejárni, hogy vezető, követő, hogy és mint van ez. És nyilván ugye a Gyüliben is van erre egyfajta gyakorlatunk, de egyébként akárhova megyünk, akárhol érjük az életünket, a családban is van egyfajta ilyen, mondjuk egy hierarchia, de a munkahelyen nagyon van ugye hierarchia, úgyhogy talán ez így hasznos lesz sok helyen és sok szempontból is. Úgyhogy olvassuk el akkor a 13. verset az Abcsel 13-ból. Ezután Pál és társai tovább hajóztak, Páfoszból Perga városába szálltak partra, Pamfília vidékén. Itt János Márk elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Itt alapvetően három változás történik itt az egész mögött, úgyhogy így nagyon nem is látszik, úgyhogy ezt a három dolgot fogjuk itt átnézni. És az egyik az, hogy ugye Jonatán mondta a múlt alkalommal, hogy Barnabás volt a vezetője ennek a missziós útnak, és itt van egy váltás, itt történik meg az, hogy Pál lesz a vezető. És Barnabás, akit az antiókiai gyűlit meg ezt a missziós utat vezette, ő háttérbe vonul, és Pál lesz a vezető. De mielőtt erre kitérnek, mert ez a második pontom lesz, van előtte még egy érdekes pont ebben az egészben, hogy mi változik. Ez pedig az, hogy Saulból itt lesz Pál. Mármint abban az értelemben, hogy ezután az Abcselt, ha olvassuk, mindenhol Pált Pálnak fogjuk olvasni, és nem Saulnak. Eddig ugye Saulnak, azt hiszem mindenhol talán eddig Saul volt, nem tudom, hogy itt előtte volt-e Pál, most ezt nem tudom. De innentől biztos, hogy Saul már nem lesz. És érdekes ez a váltás, és lehet, hogy ennek nem kell túl nagy jelentőséget adnunk, de mégis azért egy-két gondolatot szeretnék ebbe belefoglalni. Az egyik az, hogy én azt gondolom, és sokan azt gondolják velem együtt, hogy ez Pálnak volt a döntése, hogy ő szeretett volna egy más nevet. Mégpedig azért, elsősorban, mert hogy mit jelentenek ezek a nevek. Ugye Saul név, ő volt Izraelnek az első királya, biztos ismeritek a történetet. A nép azt mondta Istennek, hogy mi ugyanolyanok akarunk lenni, mint a többi nép, akarunk egy királyt. Az így nem annyira tetszik nekünk, hogy ezek a bírák vannak, ott ugye akkor a bírai rendszer volt, akik időként vannak, aztán nincsenek, hogy ugye jó lenne olyan kézzelfoghatóan úgy, mint a többiek, van egy király, akit majd mi követünk, akit majd mi szeretünk, hogy adj egy királyt. És úgy tűnik, hogy Isten ott ezt nem feltétlen akarta, de mégis megadta nekik a kérésüknek. Nekem egyébként van egy olyan elméletem, hogy szerintem adta volna Dávidot amúgy is, hogyha kicsit várnak, csak elé mentek ennek a dolognak, és Saul lett az első király. Most Saulról, amiket látunk, az egyik dolog az, hogy külsőségekben ő olyan nagyon alkalmas volt erre. Azt írja az ige, hogy egy fejjel magasabb volt mindenkinél, izmos volt, helyes volt, jóképű, jó kisugárzású, nagy karizmájú ember, olyan tényleg ránézünk, olyan királynak való fickó, és ő lett az első király. Viszont azt látjuk, hogy úgy tűnik, hogy ezek a nem tudom, jellemzők olyan sokat nem segítettek neki a királykodása során, és azt látjuk, hogy ő nem igazán volt egy jó király. És nem azért nem volt jó király, mert nem tudom, és akkor most millió dolgot fel lehetne sorolni, hanem azért nem volt jó király, mert nem Istent követte. A szíve nem volt istené, hanem ő pont ezekre a külső dolgokra nézett, pont arra nézett, hogy ő lett valaki, hogy ő a király, ő fontos, és nem Istent tette az első helyre. És ez az egész a szemkívánsága, a testakarata, a külsőségeknek a fókusza, ez volt az, amit Saul megtestesített, mint király. És Saul, mármint az új szövetségi Saul, a későbbi Pál, lehet, hogy ezzel a névvel úgy nem szívesen azonosult már így a megtérése után. És a Pál név az azt jelenti, hogy kicsi, hogy alázatos. Hogy úgy tűnik, hogy mintha itt lenne ebbe egy váltás. Én szerintem ez a név egy tudatos választás volt Pál felől. De az is érdekes, hogy csak itt találkozunk vele. És ugye nem tudom, emlékeztek rá, beszéltünk róla korábban, hogy Pál mikor megtért, akkor azért első ránézésre ugyanazzal a lendülettel és ugyanúgy ment, mint ami kicsit tényleg ilyen saulos, hogy itt testből, a magabiztosságából, a saját meggyőződéséből, még megtérése után is az első időszakban úgy ment, és úgy próbálta ugye már a Jézusba vetett hitét terjeszteni. És aztán Isten pedig így fogta, és így félretette több mint 10 évre. És Pált elkezdte tanítani arról, hogy de ne abba bízz, aki te vagy. Ne abba bízz, ami a külsőségek. Ne abba bízz, hogy magas vagy, egyébként Pál alacsony volt valószínűleg. Ne abba bízz, hogy erős vagy, hogy jóképű. Ne a saját képességeidbe bízz, hanem bízz bennem. És Pálnak van egy nagyon erős írás a 2. Korintusban, és ezt szeretném felolvasni, és ezt többször szoktuk olvasni. 2. Korintus 12:8. Azt mondja, háromszor kértem az Urat, hogy szabadítson meg ettől a tövistől, de ő ezt válaszolta. Elég az a kegyelem, amelyet kaptál, mert az én erőm a te erőtlenséged által éri el a célját. Ezért boldogan dicsekszem a gyengeségeimmel, hogy Krisztus ereje lakjon bennem. Örömmel elviselem a gyengeségeimet, amikor az emberek bántanak, vagy rosszat mondanak rólam, vagy amikor különböző nehézségek és bajok vesznek körül, amikor az emberek üldöznek, vagy rosszul bánnak velem Krisztus miatt, mert amikor gyenge vagyok, akkor vagyok igazán erős. Pál nagyon megtanulta ezt a leckét. Pál nagyon megtanulta ezt, hogy ne a saját erejére támaszkodjon, ne a saját képességeire támaszkodjon, hanem Istenre támaszkodjon. Hogy ez az egész ez úgy működik, hogy amikor Isten elhív minket a szolgálatba, és arra, hogy vele együtt dolgozunk, akkor ő az, aki munkálkodik bennünk. Akkor nem a mi nagyszerűségünkre van szükség, hanem a mi alázatunkra van szükség. Hogy engedjünk teret Istennek, hogy betöltsön minket az ő szellemével, és ő tudjon aztán munkálkodni rajtunk keresztül. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon fontos dolog. Még egy dolog van ebben, majd később visszatérek rá, ha eszembe jut. A Saul egyébként ugye egy héber név volt, a Pál pedig görög vagy római? Görög név volt. És itt is ugye, hogy a gyülekezet elindul kifelé a misszió, valószínűleg ez is benne volt ebbe az egészbe. De amit én most ki szeretnék emelni, főleg itt a vezetés és követés szempontjából, hogy Pál mielőtt vezető lett, azelőtt követő volt. Méghozzá Jézusnak a követője. És olyan követő volt, aki teljesen alá rendelte magát Jézusnak, és azt mondta, hogy én vagyok a kicsi, én vagyok az alázatos, és Isten és Jézus az, aki pedig nagy bennem. És ezért tudott aztán nagy vezetővé válni. De azt hiszem, hogy ez egy fontos pont mindenféle szempontból, tehát akár nem tudom, világi céges környezetben nézzük is, hogy valaki, aki jó vezető akar lenni, annak meg kell tanulni először jó követőnek lenni. Nem tudsz jó vezető lenni anélkül, hogy nem tanultál meg jó követőnek lenni. És azt látjuk, hogy Pál lesz innentől a vezető És ami az érdekes ebbe, az Barnabásnak a személye, aki előtte ő volt a vezető. Ugye Jonatán is vette ezt, múlt héten át ismételte veletek, hogy kicsoda Barnabás, de hogy ő volt az, aki mindig alányult az embereknek, és Pálnak is ő segített kétszer is, amikor Jeruzsálembe ment meg, amikor eltűnt Tarzusba. Úgy tűnik, hogy ő volt Pálnak a mentora, ő volt Pálnak a segítője, ő volt Pálnak a tanítója, a vezetője. És most azt látjuk, hogy Pál mondjuk így kinövi magát, és ott van Barnabás, aki ebből egyáltalán nem csinál ego kérdést. Ott van egy vezető, aki az antiókiai gyülekezetnek a lelkipásztora, ami ebben az időszakban vélhetően már nagyobb volt, legalábbis befolyásban mindenképp, mint a jeruzsálemi gyülekezet. Majdnem, hogy kimondhatnánk, hogy ő volt akkor a kereszténység első számú vezetője, és jön Pál, és ő gond nélkül hátralép. És azt mondja, hogy nekem ez nem probléma, én ebből nem csak ego kérdést, hogy más valaki lesz itt a vezető. Az a vezető, aki Istent követi, nem a vezetői pozíciójával azonosítja magát, hanem a célt teszi első helyre, ami pedig Istennek a nagy küldetését betölteni, hogy menjünk és tegyünk tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevébe, tanítva mindarra, amit Jézus mondott nekünk. És azt mondja Barnabás, hogy ha Isten most Pált akarja ebbe használni, akkor nekem semmi gondot nem jelent visszalépni. És azt gondolom, hogy ez egy másik fontos elv így a vezetés tekintetében, hogy az egyik kettő van ebben a pontban. Az egyik az, hogy ne a vezetői pozíciómból származtassam az értékemet és a személyemet, az identitásomat, az azonosságomat. Ha én vezető vagyok, akár céges helyen, akár gyülekezetben, akár bárhol máshol, és én nekem ez adja az önértékelésemnek egy jelentős részt, hogy én vagyok a vezető, akkor egy nagyon-nagyon sérülékeny helyen leszek. Akkor nagyon-nagyon hamar vihetnek engem rossz irányba, mehetek rossz irányba, és nagyon hamar történhet meg az, hogy nagyot esek és nagyot bukok. Gondolkoztam ezen, hogy ez az elv, amit itt látunk Barnabásnál, ez gyülekezetben ez nagyon igaz, és nagyon értjük, nem? És ott ez úgy belefér ebbe. De mi van egy céges környezetben? Ezen is gondolkoztam, hogy ott vagyok vezetőként, és ott van valaki, aki lehet, hogy alkalmasabb lenne arra, amit én csinálok, akkor mit csinálok? Hát ott pozícióról van szó, ott fizetésről van szó, ott mindenről van szó. És nem tudom, hogy mi erre a jó válasz. Lehet, hogy erre az a jó válasz, hogy el kell menni a HR osztályra, és elmondani, hogy én nem tudom, mást kéne csináljak, mert van itt egy jobb fickó helyettem. De talán tényleg, hogyha a legtisztább erkölccsel nézzük az egészet, hogy a cégnek mi az érdeke, akkor lehet, hogy nekem is háttérbe kell húzockodnom, és azt mondom, hogy igen, van itt egy ember, aki erre alkalmasabb és jobb, úgyhogy legyen ő. De azért ilyet én még azt hiszem nem láttam még, és nem is tudom, hogy ez mennyire jellemző a céges környezetben. De azt hiszem, hogy ez is egy fontos elv. És a harmadik változás, amit Jonatán említett is, egy aspektusát, az ugye, hogy János Márk itt lelép, és kiszáll a csapatból. És nagyon-nagyon valószínű, hogy az oka pont ez volt, hogy Barnabás, ugye, aki a nagybátyja volt János Márknak, ő hátralépett, és Pál lett a vezető. És nagyon valószínű, ezzel is megint elég sokan egyet értenek ezzel a gondolattal, hogy János Márknak nem tetszett ez az új felállás, hogy Pál lett a vezető, és nem a nagybátyja, úgyhogy ő fogja magát és lelép. Nagyon úgy néz ki, hogy test szerint gondolkozott itt János Márk. És ránézett Pálra, és hozott egy ítéletet, test szerint az alapján, amit látott, és azt mondta, hogy ez egész így nem jó, úgyhogy ő fogja magát, és elment Jeruzsálembe. És itt azon gondolkoztam, hogy ez a mi életünkbe ez hogy lép be, és hogy mi hogyan ítélünk meg egy vezetőt, mi alapján ítélünk meg egy vezetőt, és hogy kell egyáltalán megítélni egy vezetőt, és ha igen, akkor hogy? Hogy mi alapján ítéljük meg, hogy milyen a karizmája, hogy jó előadó, hogy mekkora tömegeket vezet és vonz, milyen a megjelenése, nem tudom, ide még írtam valamit, de azt nem bírom kiolvasni, hogy tehát ezekre a külső dolgokra nézünk, vagy erre kell-e, hogy nézzünk, és nem mondom, hogy most, hogy ezeket nem kell nézni, mert kell, hogy egy vezetőnek legyen karizmája, nyilván akkor vezető, hogyha tömegek vannak körülötte, De hogy amit szerintem hívő emberként fontos, hogy nézzünk, az az első dolog, hogy követi-e Istent. Hogy alázatos-e a szónak a nemes értelmében, nem az, hogy alázatoskodó, hanem hogy megadja magát a valóságnak. Hogy nem büszke. Hogy amit mondtam az előbb, hogy az önképe, az önértékelése az nem abból fakad, hogy én vagyok a vezető, és akkor én most valaki vagyok itt, tök mindegy, hogy ez most ez milyen közeg. Ettől függetlenül persze legyen határozott, és legyen egy karakteres vezető, de talán ezek a jó kérdések, amikor azon gondolkozunk, hogy követni akarunk-e valakit, mint vezetőt. De van egy fontos dolog itt még, ami egy kérdés, hogy van ebben az, hogy rendben van az, hogy János már itt fölállt? Tehát, hogy oké, egy oldalról, ha van egy vezető, van egy csapat, van egy cél, ő úgy tud vezetni, hogyha az emberek beállnak mögé. Ez nem egy olyan bonyolult történet, ezt egy cégben nagyon értjük, van egy cégvezetés, van egy céges cél, egy lehetőséged van maradni, ha beállsz abba az útba és mész. Most ez egy gyülekezet megint szerintem egy picikét azért árnyaltabb kérdéskör, hogy ez hogy van. De mind céges és mind gyülekezeti oldalon én azt gondolom, hogy nagyot hibáz az a vezető, aki nem ad helyet annak, hogy helyreigazítható legyen. És itt nem azzal volt a gond János Márkkal, hogy ő nem értett egyet valamiben Pállal. Mert a gyülekezetben ez úgy működik, hogy van a pásztor, aztán vannak a vének, akiknek a feladatuk az, hogy segítség a pásztort helyes döntést hozni, más perspektívákat mutatni, helyreigazítsák, hogyha nem jó irányba megy, vagy nem jól gondolkodik. De itt a különbség az talán, hogy magát a személyt, azt elfogadták a vének, hogy ott egy pásztor, aki Istentől kapott vezető a gyülekezetnek, és segítenek ebben a nem tudom, szerepében, funkciójában jól működni. Ellenben a másik, amikor János Márk meg azt mondja, hogy én ezt az embert nem fogadom el, mint vezetőmet. Én ezt az embert nem fogadom el, mint akire fölnézek, mint aki után menni akarok. És ez szerintem egyébként a céges kultúrában megint teljesen igaz, hogy kell, hogy elfogadjuk a vezetőnket, kell, hogy elfogadjuk a célokat, de ez nem jelenti azt, hogy nem mondhatjuk el a mi perspektívánkat. Én, mint beosztott, én azt gondolom, hogy nekem az elsődleges, nem az elsődleges, de az egyik fő feladatom az, hogy az én vezetőmmel, a főnökömmel megosszam az én perspektívámat egy adott kérdésben. Van egy kérdés, amiről döntést kell hozni, akkor nekem igenis kötelességem elmondani, hogy ez az én szemszögemből hogy néz ki. És aztán az ő felelőssége, hogy ezzel az információval mit kezd, és hogy dönt, és onnantól egyébként én olyan személyiség vagyok, hogy el is tudom engedni az egészet, hogy elmondtam, hogy figyelj, szerintem ezt nem így kéne csinálni, mert, és aztán a vezetőm, a főnököm meg azt mondja, én pedig ettől függetlenül itt csinálom, mert, és akkor azt ő úgy csinálja, és nekem ezzel nincs gondom, mert ő a vezető, ő hozza a döntést, ővé a felelősség. Az én felelősségem, mint követő, az, hogy elmondjam az én perspektívámat. És ez egyébként a gyülekezetben nem csak a véneknek a felelőssége, hanem mindenkinek a felelőssége. És erre akarlak is titeket bátorítani itt közöttünk, hogyha bármi olyant láttok, amiben helyreigazításra van, akár nekem szükségem, akár más vezetőknek, akkor gyertek és mondjátok el, és én szeretnék nyitott szívvel állni az egész előtt, és helyreigazítható lenni. Mert az is gond, hogy ha egy vezető nem kap visszajelzést. És erről az a példa jut eszembe, amikor Pál ad visszajelzést Péternek, van egy ilyen történet, majd fogjuk venni talán valamikor, hogy ha Péter, amikor együtt ült a pogányokkal, egész addig, amíg nem jöttek a zsidó keresztények, és utána, hogy külön vonult, mint hogy ő nem is lett volna ott velük. És Pál pedig helyre rakja, hogy figyelj, ez így nincs rendben, ne legyél képmutató, hogy Pálban is megvolt ez, hogy helyreigazod. Mondjuk őben elég rendesen sok helyen is megvolt, hogy helyreigazítson. De hogy ez egy fontos dolog, én szerintem, hogy legyen a vezető körül olyan kis csapat, egy kis belső kör, akik segítenek a vezetőnek a vakfoltjaira rámutatni és meglátni. De azt hiszem, hogy a legfontosabb ebben, amit kell, hogy megtanuljunk, az az, hogy, hogy fontos a jó csapat. Oké, két gondolat még miatt tovább menjek. Nekem az egyik nagy mentorom a Pastor Graham King volt, ő mellette szolgáltam sokat, és az egyik dolog, amit tőle tanultam, azt mondtam mindig, hogy figyelj, a szükség a soha nem ok arra, hogy valakit szolgálatba állíts. És én azt látom, hogy beszélgetek más pásztorokkal, ahogy visszanézem a korábbi életemet, mint vezető sok helyen, a legtöbb probléma mindig abból van, hogy van egy ember, aki nem a megfelelő helyen van. És ilyen módon én azt látom, hogy az, hogy itt János Márk azt mondta, hogy figyeljetek, én nem megyek tovább, ez egy értelemben ez így rendben volt. Azt gondolom, hogy ennek egy értelemben így van helye, hogy nem erőltette ezt a dolgot, nem csinált úgy, mintha rendben van, hanem figyelj, inkább akkor ez úgy a legtisztább, hogyha én akkor nem megyek, mert nem bírok ezzel azonosulni. Timóteusnak azt írja Pál az 1 Timóteus 5.22-ben, hogy ne tedd túl korán a kezedet senkire. Hogy senkit ne, ez ugyanerről szól, hogy ne állíts senkit túl hamar egy pozícióba, hanem győződj meg róla, hogy az az ember odavaló és beleillik a csapatba. Mert mind a cég, mind a gyülekezet egyébként csapatmunkában működik, arról szól, hogy együtt hogy tudjuk elérni a céljainkat. És aztán ugye Jonatán mondta múltkor, hogy később a második missziós útján Pál nem vitte magával János Márkot, mikor Barnabás akarta. És azt gondolom, hogy ezt Pál megint jól tette, itt Pál jól döntött e felől, mert nem cél olyan csapatot építeni, ami szétfelé húz, hanem ami egyfelé húz. És itt most nem a gyülekezetről beszélek, tehát itt nem arról szólok, hogy a gyülekezetbe nem veszünk be bárkit, nem látunk bárkit szívesen, hanem arról beszélek, amikor mondjuk egy szolgáló csapatként a gyülekezet menni akar egy cél felé, és szolgálni akar akár a gyülekezetbe járó emberek felé. Aztán van itt még egy érdekesség, ami szerintem fontos, megint egy elv, hogy azért a vezetői szerepet azt ki is kell érdemelni. És itt valószínűleg az történt, hogy Pál nem érdemelte ki még János Márknak a tiszteletét és a bizalmát. Valószínűleg azért, mert nem tudom miért, de lehet, hogy nem volt rá idő még, hogy Pált meglássa így, mint vezető, hogy merjen beállni mögé. Viszont ott hibát követett el János Márk, hogy Barnabásba viszont bízott. Ő volt az előző vezetője, ő a nagybátyja, ő volt az, akire fölnézett, és viszont Barnabás azt mondta, hogy én megbízok a Pálba, hogy én odaadom azt a tekintélyt neki. Akkor azt hiszem, hogy János Márknak itt kellett volna egy hitben talán mégis egy lépést tenni, és azt mondani, hogy oké, nézzük meg, hogy Isten mit tesz Pálon keresztül. És utána, amikor elmegy, és nem megy tovább velük ezen az úton, nagyon sok mindenről lemarad János Márk, és azt hiszem, hogy veszített így az életében sok dolgot. Jó, így akkor menjünk, és olvassuk tovább a 14. verset, és még továbbra is ezt a témát fogjuk boncolgatni, csak megint egy más szemszögből. A többiek tovább mentek a Pizidiai Antiókia városába, amikor eljött a szombat, Pál és Barnabás bementek a zsinagógába, és leültek. Ez egy másik Antiókia, 7:12 Antiókia volt abban az időben, azon a térségben, úgyhogy így nehéz ezt így beazonosítani, de ez egy másik Antiókia. És azt látjuk, és ez egy gyönyörű példája annak, hogy milyen az Isten szíve szerint való vezető. Hogy ott van bennük a vágy, menni akarnak vinni az evangéliumot, az örömhírt, és azt hiszem, hogy a 10x évvel ezelőtti Pál az így bement volna a zsinagógába, betöri az ajtót, és és mondta volna, hogy mi az igazság. És azt látjuk itt, hogy mintha itt már máshogy viselkedne, mint hogyha itt a pici alázatos Márkot, vagy Pált látnánk, aki azt mondja, hogy amikor eljött a szombat, Pál és Barnabás bementek a zsinagógába, és leültek. És leültek, és vártak. És nem tudom, ti hogy ismeritek Istent, de én az egyik dolog, amit vélek felfedezni benne a pár tíz év alatt, amióta így próbálom követni őt, hogy a türelem szintünk az egészen máshol van. Hogy Isten valami elképesztően türelmes. Én pedig valami elképesztően türelmetlen tudok lenni. Hogy akkor gyerünk már, most már csináljuk, most már haladjunk, most már tegyünk már valamit. És az Isten azt mondja, ne, te csak üljél le, és várjál. És majd lesz egy időzítésem nekem, számodra. és az lesz a jó, és ne szaladj előre, és ne rohanj, hanem csak ülj, és nyugodj. És én azt gondolom, hogy nekem, az én személyiségemnek inkább ez az üzenet általában Istentől, hogy nyugi, kicsit nyugi, és majd szólok, amikor majd kell ugrani, és akkor is tudod, úgy ülök, hogy már mindjárt ugrok, de azért még ülök egy picit. És Pál itt vár Istenre, itt megint azt látjuk, hogy egy vezető, aki követ, a vezető, aki Istent akarja követni, aki nem a saját elgondolását, a saját habitusát és a saját dolgáit akarja végigvinni, hanem Istenre vár. És annyira gyönyörű a 15. vers, figyeljetek, hogy a törvény és a proféták írásainak felolvasása után a zsinagoga vezetői üzentek nekik, testvéreink, most szóljatok, ha akartok valamit mondani, ami a mi javunkra válik. Ez mennyire jó, hogy Pál és Barnabás leül, és várnak, hogy Isten valamit hátha csinál, és gyakorlatilag oda nyújtják nekik a mikrofont, és kapnak egy nyitott ajtót. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon gyönyörű példája annak, hogy működik Istennek a vezetése. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos elv, talán a legfontosabb elv vezetőként, hogy Istenre kell várni. Hogy Istenre kell várjunk, hogy a legfontosabb megint az ima, és idén már nagyon sokatszor jön elő az, hogy az imát hozza elő Isten nekünk, hiszem, hogy nem véletlen, hogy egy imádkozó szívvel kell, hogy keressük Istent és az ő akaratát. Hogy ott kell lennie annak a vágynak a szívünkben, hogy oké, Uram, te mit akarsz tenni? Mi a te vágyad? Nem én akarom ezt tenni, amit akarok, hanem azt akarom tenni, amit te akarsz. És meg kell tanulnunk Isten hangját meghallani, és meg kell tanulnunk őt követni. És ez nem egy egyszerű dolog. Nekem azt hiszem egy bajom van Istennel, ami tényleg bajom, és majd erről akarok vele beszélni, ha odajutunk, hogy miért teszi olyan nehézi a kommunikációt vele. Nekem ez nagyon nehézkes, de én nem nagyon hallottam olyat, aki ezzel így elégedett lenne az életében. De hogy mégis ebbe kell fejlődnünk, kell növekednünk, és egy vezetőnek depláne nagy felelőssége ez, hogy hallja Isten hangját, és úgy vezesse azokat, akiket Isten rábízott. És most itt van egy rövid jegyzetem arról, hogy lehet Isten hangját meghallani, de most akkor ezt a melegre való tekintettel kicsit átugorjuk, és menjünk tovább. Itt azt látjuk, hogy utána a következő részekben, hogy Pál átmenve egy kicsit az Izrael történelmén megoszta az evangéliumot. És nem fogjuk ezt most átvenni, csak egy kicsit belenyalunk az elejébe, és egy-két gondolatot nem, és ezt se hoztam most meg. Lesz egy-két gondolatom, ha nem felejtem el, jövő héten ezzel fogom kezdeni az evangélizálásról, mert a kereszténységünknek, az életünknek két fő célja van én szerintem. Az, hogy minél jobban megismerjük Istent, és aztán minél több emberrel megismertessük Istent. És erről szól ez a kettő, hogy imádkozunk és keressük az Urat, mi az ő akarata, kicsoda ő, és kicsoda vagyok én, és milyen ez a ő vezet engem kapcsolatunk az egészben, és aztán pedig visszük tovább ezt a jó hírt. De picit szeretnék még olvasni nektek a 16-tól 22. versig, mert itt pont lesz benne Saul király és Dávid király, és ennek kapcsán lesz egy pár utolsó gondolatom, és megpróbálom tényleg gyorsan befejezni ma. Apcsel 13-16. Ekkor Pál felállt, intett a kezével, és beszédet tartott. Hallgassatok meg engem, izraeli férfiak, és ti többiek, akik félitek az Istent. Izrael népének Istenek kiválasztotta ősapáinkat, és nagyjá tette ezt a népet, amíg Egyiptom földjén éltek. Ő vezette ki onnan őket nagy hatalmával. Ezután körülbelül 40 éven keresztül türelmesen bánt velük a pusztában. 7 népet pusztított ki Kánaánból, és azt a földet Izrael fiainak adta örökségül. Mindezt körülbelül 450 év alatt történt. Ezután vezetőket adott nekik egészen Sámuel proféta ideig. Ekkor a nép királyt kért Istentől, ő pedig Sault adta nekik, aki 40 évig uralkodott. Saul kisfia volt, és Benjamin törzséből származott. Azután Isten Saul királytól elvette a hatalmat, és Dávidot tette királlyá. Róla ezt mondta Isten. Megtaláltam Dávidot, Isai fiát, aki a szívem szerint való, s majd mindent véghez visz, amint kívánok. Saul és Dávid, ez egy nagyon-nagyon, nem tudom, karakteres része az igének ez a két király, ahogy működtek. És mi volt bennük a különbség? Mi volt a közös, és mi volt a különbség? Mitől lett Dávid Isten szíve szerint való férfi, és miért lett Saul egy rossz vezető, egy rossz király? Ha megnézzük mindkettőnek az életét, azt látjuk, hogy mindkettőnek voltak bűnei jócskán az életükben, hogy egyik sem volt tökéletes, hogy nem tudom, első ránézésre a külsőségek alapján túl nagy különbség nem volt. Mi volt a nagy különbség kettőjük között? És azt hiszem, hogy az, hogy Dávidnak a szíve az Istenért égett, hogy Dávidnak a legfontosabb Isten volt, hogy Dávid ismerte az Urat, hogy őt kereste, az ő akaratát akarta véghez vinni. Ez volt az ő szíve. Azt nem mondom, hogy ez mindig sikerült neki, azért csinált jó pár furcsa dolgot, és kemény dolgot is. Nem volt egyáltalán tökéletes ember, mert házasságtörő volt, gyilkos volt, a saját népe ellen vonult egyszer harcba, stb. Tehát, hogy tényleg volt ott minden, amit csak el tudunk képzelni. De ismerte az Urat, és ismerte a kegyelmet. És amit talán itt most szeretnénk még kiemelni egy utolsó pontként, hogy ismerte a helyreállást. Hogy azt gondolom, hogy vezetőként ez megint egy fontos elv, hogy én ne magamba bízzak, hanem Istenben. És ne azt várjam magamtól és a vezetőimtől se, hogy ők tökéletesek lesznek, és soha nem fognak elbukni, és soha nem csinálnak semmit rosszul, mert mindent majd tökéletesen csinálnak, és én csak azt a vezetőt követem, aki mindig mindent rendben csinál. Ilyen nincs, Jézuson kívül persze, mert mindenki hibázni fog, és mindenki el fog bukni itt-ott, amott különböző helyeken. De ami a fontos, az, hogy van helyreállás, hogy van kegyelem, hogy Isten országában az életünk úgymond erről szól, most ezt értsétek jól, hogy megyünk és akarjuk jól csinálni, de nem azt tesszük, amit akarunk, hanem azt, amit nem akarunk, ahogy Pál írja a római levélben, és elbukunk, de aztán helyreállunk. És Dávidnál is ezt látjuk, hogy gyilkosságot, házasságtörést követ el, és aztán ebből a házasságtörésből születik egy gyerek, aki beteg lesz és szenved. És Dávid nagyon szenved ettől, és kéri az Urat, hogy mentse meg, de nem, az a gyerek meghal. És utána érdekes, hogy néznek rá a szolgák Dávidra, hogy hát most hogy akkor, ahogy meghalt, utána fölkelt, megmosta magát, elment a templomba, imádkozott, evett, és utána helyreállt, és akkor kérdeztek tőle, hogy hát most kéne gyászolni, hát mi történik így? És azt látjuk ebben, hogy én azt látom ebben, hogy Dávidban ott volt ez a helyreállás. Ott volt előtte, hogy böjtölt, hogy nem mosakodott, hogy nem evett, hogy könyörgött az Úrhoz. És aztán utána, amikor a dolog már véget ért, akkor azt mondta, hogy oké, jó, akkor ez van, menjünk tovább. És Isten megbocsát. És ebből a felállásából lett később az, hogy ugyanúgy Betsabétől születik aztán Salamon, a következő király. Abból a kapcsolatból, ami a házasságtörés volt, ami megint Istennek a kegyelmét mutatja meg, hogy van helyreállás. És ez fontos, hogy vezetőként így tudjak én is tekinteni magamra, és ez szerintem céges kultúrában is igaz, bár ott azért ez jóval nehezebb, hogy ott is lehetek sebezhető, lehetek olyan ember, aki nem tud mindent, lehetek olyan ember, aki nem feltétlenül csinálja mindig jól a dolgait, lehetek egy nyitott ember, mert van helyreállás, mert a vezetés nem arról szól, hogy én vagyok a tökéletes, és én mindent jól tudok, és akkor mindenki csinálja úgy, ahogy én mondom, hanem arról szól, hogy van egy külön szerepem, egy külön feladatom, amiben nem vagyok több vagy kevesebb, mint bárki más a csapatban, csak egy másik funkcióm van, egy másik működésem, hogy én vagyok az, aki vezetem ezt a csapatot, és egybetartom, és irányba teszem. De azt hiszem, hogy ez egy fontos dolog, hogy van helyreállás, és kell, hogy legyen helyreállás, és ne attól féljünk, hogy elesünk, hanem legyünk bátrak Istennel együtt járni új utakat be, és ő pedig tartani fog bennünket, és vigyázni fog ránk. És aztán látjuk még majd utána Pálnál a későbbiekben, hogy nézzük az életét, hogy meg olvassuk a leveleit, hogy hogy kicsikét az a krisztusi jellem rajzolódik ki benne, amikor azt mondja, hogy ő nem tartotta hatalomnak azt, hogy ő Istentől való Isten fia, hanem megalázta magát és emberi formát vett fel azért, hogy értünk éljen. És Pálba látjuk ezt, a pici alázatos Pálba, hogy átváltozott az élet, és az emberek lettek a fontosak neki. Isten a legfontosabb, de az ember lett fontos neki. És látjuk, ahogy írja a leveleket a gyülekezeteknek, a korintusi gyülekezetnek az elejét, ahogy írja, és olyan gyönyörűen beszél róluk, aztán majd leírja, hogy micsoda förtelem és milyen gáz az egész gyüli, amit csinálnak, de olyan szeretettel beszél róluk. Hogy ezt látjuk, hogy egy Istent követő vezetőnek a központban nem saját maga van, hanem az emberek, a gyülekezet, az, akiket vezet, hogy őket szolgálja, hogy őket vezesse. És nyilván itt gyülekezeten belül arról beszélünk, hogy elsősorban Istenhez vezesse a gyülekezetet, a hitetleneket, és ő lesz az, aki aztán majd munkálkodik bennünk, de ugyanúgy ez is megint céges környezetben is teljesen érthető ez a, vagy alkalmazható ez az elv, hogy a vezetőnek nem arra van szüksége, hogy ő legyen emelve az adott helyen, hanem az ő tekintélyét és úgymond hatalmát arra kell használja, hogy emelje a többieket. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen talán rendhagyó tanítás volt, de én ezt láttam ebben a pár versben, és szerettem volna erről a pár elvről beszélni veletek. És következő alkalommal fogjuk venni azt, hogy Pál aztán hogy ossza meg az evangéliumot, hogy ossza meg azt, hogy már pedig tényleg kegyelem van, és Isten szeret bennünket, és hogy Jézus a kereszten mit tett értünk, és ezt fogjuk majd venni jövő alkalommal, és kicsit az evangelizálásról fogunk beszélni. Úgyhogy Úrunk, köszönjük neked ezt a pár igeverset, köszönjük azt, hogy te vagy a mi vezetőnk, és csak kérlek, Uram, hogy segíts nekünk, hogy mi jó követők legyünk, akarunk téged követni. Nem azért, mert ez az előírás a vallásunknak, hanem azért, mert tényleg te vagy az egyetlen méltó, akit követhetünk, és akire számíthatunk. És csak arra kérlek, Uram, hogy segíts, hogy ezt így a hétköznapokban tényleg könnyen és jól meg tudjuk élni. Segíts abban, hogy halljuk a te hangodat. Kérlek, Uram, hogy vezess minket egyértelműen, bármilyen helyzetben is vagyunk, egyenként is, gyülekezetként is, hogy tudjuk, tényleg tudjuk tenni azt, amit te kérsz tőlünk, amire te elhívtál bennünket. Te nevedben, Uram, amen.